A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Isten igét Lukács evangéliuma első részéből olvasom a 39-től az 55. versekig. Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzata méhében. Megtelt Erzsébet Szentlélekkel, és hangos szóval kiáltotta: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse. Hogyan is lehetséges ez, hogy az én uram anyja jön el hozzám? Mert íme, amint felfogta fülem köszöntésed hangját, újongva mozdult meg a magzat méhemben. Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. Mária pedig ezt mondta: magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem újjong Isten az én megtartóm előtt, mert rátekintett szolgáló lánya megalázott voltára, és íme mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgot tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt föl. Éhezőket látott el javakkal, és bővölködőket küldött el üres kézzel. Felkarolta szolgáját, Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáiknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké. Isten tegye áldotta az ő igéjének hallgatását, szívünk befogadását, megtartását, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Istenünk, mert egyedül te vagy méltó, hogy felemeljük a szívünket te hozzád, és dicsérjünk, áldjunk téged. Köszönjük azt, hogy jó a te jelenlétedbe jönni. Köszönjük a mostani alkalmat is, hogy együtt lehetünk. Együtt áldhatunk téged, és bízhatunk abban, hogy te itt vagy közöttünk. Köszönjük, Istenünk, hogy a te gyermekeid lehetünk, és lehetőségünk van veled együtt lenni. Istenünk, te látod, hogy olyan gyakran mégis bizalmatlanok tudunk lenni, olyan gyakran mégis megtagadunk téged, vagy nem foglalkozunk veled. Kérünk, Urunk, hogy a te szent lelkeddel könyörülj meg rajtunk, mert látod, hogy szükségünk van rád, nélkülünk mi csak koldus szegények vagyunk. Ezért kérünk, hogy legyél itt velünk, és áld meg az együttlétünket, áld meg ezt az ünneplésünket, hogy valóban találkozzunk te veled. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. A 134. Zsoltárból. Zarándokének. Áldjátok az Urat mindnyájan ti, akik az Úr szolgái vagytok, akik az Úrházában álltok éjjelente. Emeljétek föl kezeteket a szentély felé, és áldjátok az Urat. Áldjon meg téged Sionról az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, mint ezt hallottuk a hirdetésekből, meg amúgy is biztos tudta mindenki, hogy a múlt ezen a héten tartottuk a gyerekhetünket, és nagy örömünk volt a gyerekekben, úgy érezzük, hogy jól sikerült, és jól érezték magukat ők itt. A téma az Isten országa és a pénz volt. A hét minden napján vettünk egy-egy történetet velük, például a talentumok példázatát, az elveszett drakmát, vagy az özvegyasszony két fillérjét, tehát pénzzel kapcsolatos történetek voltak. Jó volt erről a gyerekekkel beszélgetni, bár úgy gondolom, hogy azért a felnőtteknek is lehet, hogy jól esett volna, vagy jól esne egyszer erről a témáról elmélkedni, mert hiszen nem könnyen igazodunk el a mai pénzközpontú világunkba, és nehéz megtalálni az egyensúlyt, hogy ne sodortassuk magunkat a világgal, de ugyanakkor ne is dugjuk a fejünket a homokba. Véget ért tehát ez a hét, amiről nyugodtan mondhatom talán, hogy Isten áldása volt rajta, lelkileg épp úgy, mint a természeti áldásra gondolva, igen, sok esőt kaptunk, és állítólag ez még nem fordult elő az gyülekezet története során. Ezen túl a közelmúltban már lezajlott a tanévzáró, aztán a konfirmációs istentisztelet. Most tehát úgy tűnik, hogy kitört a nyár. És a nyárral pedig az a sajátos uborka szezon, ami azt jelzi, hogy nem vagyunk itt teljes létszámmal, mert nagyon sokan nyaralnak, elutaznak, és ez így is van rendjén, ezzel nincsen semmi baj. És ezért választottam ezt a mostani Zsoltárt is egyfajta évzárásként, meg azért is, amit már lehetett hallani, hogy személyes okból, mert úgy tűnik, hogy most hosszú ideig nem fogom látni a gyülekezetet ebből a szószéki pozícióból. Zárás, búcsúzás, azért, mert a Zsoltár, ennek a Zsoltárnak a felirata, az éppen feliratán az olvasható, hogy a zarándok búcsú éneke. Ehhez egy kis magyarázatként azért hozzá kell tennünk, hogy a Zsoltárok könyvében 15 zarándok ének található, a 120-tól a 134. Zsoltárok zarándok énekek. És ezek nagyon szépen időrendben is magyarázhatóak, hogy a 120. Zsoltár az például még az el nem induló, de az Isten temploma után vágyakozó zarándoknak az éneke. Majd aztán a megérkezés, a templomba való megjelenés zsoltárai következnek, és most a 134. Zsoltárban a zsoltáros éppen hazafelé készülődik. Természetesen a háttérben az áll, hogy tudjuk nagyon jól, hogy az évi három fő sátoros ünnepre egy rendes zsidó embernek fel kellett mennie Jeruzsálembe, ott áldozatot bemutatni, és a templomban Isten színe előtt megjelenni. Különleges esemény volt ez az akkori ember számára. Hosszú ideig tartó útra keltek, ünnepeltek fönt a fővárosban, majd elindultak saját lakhelyükbe, saját közegükbe, immár feltöltődve erővel, megújult erővel. Formailag úgy is elképzelhetjük ezt a Zsoltárt, hogy az első két verset a zarándokok mondták a templomi szolgáknak, áldjátok az Urat mindnyájan, ti, akik az Úr szolgái vagytok, akik az Úrházában álltok éjjelente, emeljétek föl kezeteket a szentély felé, és áldjátok az Urat. Majd pedig ők, a templomszolgák, így válaszoltak a elkészülő zarándokoknak, áldjon meg téged Sionról az Úr, aki az eget és a földet alkotta. A zsoltáros tehát az Úrnak szolgáinak szólítja a templomi személyzetet, a papokat, a lévitákat. Persze ezt a kifejezést lehet egészen így szűken értelmezni, csak az egyházi szolgákra gondolva, de azért úgy gondolom, hogy tágabban is érthetjük ezt. Mindannyian az Úr szolgái vagyunk, akik elfogadjuk Isten uraságát az életünkre nézve. És ez nem pusztán alá-fölé rendelést jelent. Most nem csak arra gondolok, hogy az ember igazán akkor van a helyén, amikor rátalál erre a helyes sorrendre, hogy én vagyok alul, és fölöttem van az én teremtőm, aki rendelkezik velem, aki az életemet az ő kezébe szeretné tartani. Ezt most adottnak, tudottnak veszem, alapnak. Az ószövetségi kor szóhasználatáról érdekes azt tudni, hogy ott mindenki szolga volt, aki fölött volt valaki felettes, de hogyha két egyenrangú ember találkozott, akik nagyon meg akarták tisztelni egymást, akkor az egyik ember saját magáról úgy beszélt, mint a másiknak a szolgája. De ez a gondolkodásmód mi tőlünk sem annyira idegen, mert hogyha abba belegondolunk, hogy a mi köszönési formánk az, hogy szervusz, az latinul jelenti ugyanezt, hogy szolga. És minden más köszönés, ami ebből a szóból származik, szia, szevasz, stb. Sőt, van egy másik szavunk is, ami átment a köznapi használatba a miniszter szavunk, ami szintén ugyanezt jelenti, hogy szolga, a közszolgája. Bár a mindenkori minisztereink ennek a tudatában élnének, és így végeznék a munkájukat. A szolga tehát nem minden esetben jelent alacsony rangot, lásd a miniszter példát. Sőt, hogyha úgy értjük ezt a kifejezést, Úrnak szolgái, mint az ő munkatársai, mert ez is benne van a magyarázatok sorában, az éppen, hogy egy rangot jelent a mi számunkra. Nem alávetettséget, hanem felemelést jelent nekünk. Isten nagyra becsül minket, mert bevon minket az ő munkájába. Megtisztelő a számunkra, kiváltság az nekünk, hogy részt vehetünk abban, ami ő neki fontos, amivel neki terve van. Kiváltság, hogy részt vehettünk ezen a héten és a gyerekhét meg annyi feladataiban. Kíváncsiság a zenészeknek, most itt láttuk, hogy dicsérhetik Istent, és bevonhatnak másokat is ebbe a dicséretbe. És épp ezért van okunk arra, hogy hálát adjunk Istennek, amiért vannak szolgálói ennek a gyülekezetnek. Szép példa volt erre a mostani közelmúlt, de tulajdonképpen látjuk ezt egész év során. És általában az a tapasztalat más gyülekezetekben is, hogy ahol jelen van egy ilyen szolgáló közösség, ahol vannak emberek, akikre mindig lehet számítani, akik imádságba hordozzák az egész közösség életét, akkor Isten áldása kihat az egész gyülekezetre, sőt, még azon is túl. Így tud növekedni ez a kis mag, így tud kiszélesedni, így tud gyümölcsöt teremni. Isten áldása így is meg tud mutatkozni. De nézzük, hogy mit jelent az Isten áldása. Ebben a Zsoltárban eléggé hangsúlyos ez az áldás szó. Nézzük előbb, hogy mit jelent az, hogyha nincs áldás az életünkön, az ember életén. Mert az biztos, hogy az áldásokat nem tudjuk pótolni. Nem lehet pótolni semmilyen szorgalommal, vagy semmilyen elszántsággal. Egy másik Zsoltárban, ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Az áldás hiánya tehát egyfajta hiába valóságot, meddőséget jelent. Hiába próbálkozunk, mégsem azt az eredményt érjük el, amit szeretnénk, amit várnánk. És ezt a hiába valóságot élhetik át azok a honfitársaink, akik az ország keleti felében több ízben átélték mostanában a termésnek az elpusztulását a természeti csapások következtében. Jó, hogyha őrájuk is gondolunk, és együtt érzünk velük. Mert azt, hogy Isten nem áldja meg minden életterületünket, azért az mi velünk keresztény emberekkel is elő tud fordulni, az ő akarata. Viszont mennyivel jobb Isten áldásaiban bővölködni, hogyha az ember nem csak dolgozik, hanem látja a munkájának az eredményét. Az áldás az a többlet, amit Isten hozzáad az életünkhöz. Isten adhat az áldást a családi életére nézve, gyerekekkel, békességgel, harmóniával, tudjuk, hogy milyen nagy dolog ez. És Isten adhatja az ő áldását persze a gyülekezeti élethez ugyanúgy. Mert az egyház életnek is csak akkor van értelme, hogyha ott van az a plusz, amit egyedül csak Isten tud adni egy közösség életében. A lélek jelenléte, hogy ő itt van velünk, és munkálkodik, megmutatja magát. Milyen jó az, ezért is hálát adhatunk, hogy ez is már látszik a mi életünkön, a múltban is megtapasztalhattuk, és várhatjuk újra és újra a lélek erejét, most is és a jövőben is. Áldást kaphatunk tehát Istentől, mert egyedül őtől származik, de ugyanakkor áldás szállhat fel hozzá is, tőlünk. Ezt tettük a dicsőítés során is, és szoktuk is Istent áldani szavakkal, imádságban is. Fontos tudatosítani magunkban, hogy Istennek nincs szüksége a mi áldás mondásainkra, sőt, alapvetően imádságainkra is. Nekünk van arra szükségünk, hogy ezáltal tudatosítjuk magunkba azt, hogy hálás szívvel elfogadjuk, hogy ő egyedül, ő az áldások forrása. Egyszerre dicséret és hála ez. Ha ezt tesszük, akkor nem csak egyfajta felszólításnak teszünk eleget, dicsérjétek az Urat, és mi megtesszük, hanem ezáltal az Istennel való kapcsolatunkat is ápoljuk. Felemeljük hozzá a szívünket, és belépünk az ő szent erőterébe. Áthatjuk őt azért is, mert ő a vele való közösségre teremtett minket. Áthatjuk azért, mert ő mindent megtett, hogy annak ellenére, hogy mi elszakadtunk tőle, helyreálljon ez a kapcsolat. Odaadta magát, értünk ezért a kereszten. És ezért van helye az úrvacsora során, és nem csak a bűnbánatnak, hanem Isten áldásának is, mert hatalmas dolgot tett velünk, hatalmas módon megmutatja az ő szeretetét mifelénk Krisztusban. És áldhatjuk őt, mert ő itt van, és munkálkodik közöttünk. Áldjuk őt, felemelt kezekkel volt a Zsoltárban. Mit fejez ki ez a szép gesztus? Biztos nagyon sokfélét, és mindenkinek más jut az eszébe. Én arra gondoltam, hogy először is kifejez a felemelt kéz egyfajta nyitottságot. Itt vagyok, Istenem, te előtted, odaadom magam. Mint ahogy a felemelt kéz, a feltartott kéz azt is kifejezi, hogy megadom magam a rám támadónak. Itt nem támad senki, önként adom oda magam Istennek, mert az övé vagyok, és tetszik nekem ez a tulajdonviszony. Szeretném, ha így is maradna a továbbiakban is. A kéz felemelése még azt is jelenti, hogy itt vagyok, Uram, jövök hozzád, amint vagyok. Üresen jövök hozzád, mert nincs semmi, amivel kérkedhetnék, amivel kiérdemelhetném a te jó indulatodat. Itt vagyok terheimmel, szennyeimmel, nyitott vagyok előtted, kitárom a karom, és a te kegyelmedre szorulok, egyedül a te kegyelmedre, mert én, nekem nincs semmim, én szegény vagyok. Ezt is jelképezheti a feltartott kéz, felemelt kéz. Milyen jó lenne mindig ilyen lelkülettel énekelni, így dicsérni Istenünket, őt áldani. És végül az áldáshoz még az is kapcsolódik, hogy áldást mondhatunk egymásra. A Zsoltárban ez is nagyon szépen benne volt az utolsó vers, áldjon meg téged Sionról az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Talán idáig is érződött az, hogy ez a Zsoltár erőteljesen közösségi jellegű, de hogyha idáig nem, akkor most aztán egyértelmű, mert egymást megáldani csak Isten közösségében lehet. A keresztény közösség az a közeg, ahol Isten az ő szent lelkével jelen van, közösséggé formál minket, nem csak különálló embereknek a sokasága vagyunk, hanem közösséget alkotunk, mert Krisztus az, aki összekapcsol mindannyiunkat, ő belőle táplálkozunk egyen-egyenként, és így ő összeköt minket magával. És ez megint csak az úrvacsorai közösségre is utal, ahol együtt vagyunk a mi Urunkkal is, és együtt vagyunk egymással. Ő formál minket egyé, és csak ezért lehet nekünk is jogosultságunk, hogy megáldjuk egymást, Isten áldását közvetítsük egymás felé. Összetartozunk, tehát hogyha nem találkoznánk is egy időre, mégis kívánjuk a testvérünknek, a másik embernek, hogy Isten őrizze őt meg addig is, amíg nem találkozunk, Isten addig is legyen ő vele. Hiszem, hogy nagy ereje van az ilyen áldásmondásnak, amit mi is tudunk egymás felé közvetíteni, még ha esetleg nem is vagyunk mindig együtt. Testvéreim, ezzel az áldással indultak el ezek a zarándokok vissza, haza, folytatták az életüket ott, ahol abba hagyták. Mi talán fordítva, mi belekezdünk a nyarunkba, a pihenésünkbe, pihentetve az évközi alkalmakat. De ez a nyár se felettesse velünk, hogy Isten áldása végig kíséri a mostani időnket is, ezt az időszakot, és mondhatunk áldást egymásra, még így távolról is, emlékezve, hogy egy közösség vagyunk, mert Isten formál minket egyé, és ő az, aki töltse be a szívünket, hogy tudjuk őt újra és újra áldani, szavakkal, énekszóval, dicsőítéssel, de ugyanúgy az egész életünkkel is. Amen.